Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akit segítségül hívunk, akitől segítséget kapunk életünk minden idejében, de még halálunkban is. Amen. Testvérek, énekeljünk Zsoltárt, a 130. Zsoltárunk első 4 versét, illetve összesen 4 verse van. Énekeljük most, a 130. Zsoltárunk így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Testvérek, hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi K.T. 47. kérdését és feleletét Kis Székely Zsolt presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés az úri imádságnak, a mi atyánknak a magyarázata.
Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved, azaz először is, add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkánkban, melyekben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, igaz voltod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat és beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, sokféle ismerettel bírunk ebben a világban. Az elmúlt héten is sokféle információhoz jutottunk hozzá. Sokféle hírrel ostromoltak bennünket. De köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy a legfontosabb információ, amivel nekünk életünk folyamán találkoznunk kell, ami át és át kell, hogy járja a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat, az, hogy ki vagy te. Köszönjük, hogy megismerhetővé tetted magadat előttünk. Köszönjük te neked azt, hogy kijelentést adtál önmagadról. Köszönjük te neked a Szentírást, az írott ígét, amelyben bemutatkozol nekünk. És dicsőítünk téged azért is, mert elküldted a te fiadat ebbe a világba, hogy a te ígéd testé lett, és ő általa és ő benne is téged ismerhetünk meg. Kérünk, segíts meg bennünket ma is, hogy miközben itt vagyunk, és te rólad hallunk, hadd töltse meg öröm a mi szívünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne találjuk ezt terhesnek, hanem buzdítsad föl a mi szívünket igaz szomjúságra, mindannak a meghallására, megértésére, ami te rólad szól, hogy téged igazán megismerhessünk. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg abban is mi rajtunk, hogy téged megismervén, ami életünket neked szánhassuk. Oly sok szép ígéretünk van, Urunk, ami elveszett, ami arról szólt, hogy a tieid vagyunk, hogy neked élünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez ne csak szó legyen a mi szánkon, hanem hadd legyen a mi egész életünk a tiéd. A mi gondolataink, beszédünk, cselekedeteink hadd szóljanak rólad ebben a világban. Tudjuk, hogy te vagy az egyedül, aki erre meg tudod nyerni a mi szívünket, aki erre készé tudsz bennünket tenni. Segíts meg bennünket, Urunk, hogyha ezt megtetted velünk, akkor akarjunk is immár a tieiddé lenni, teljes valónkkal. Erre buzdítsál és erre hívogassál bennünket kegyelmedből, hogy általunk is megszenteltessék a te neved, itt és most, és majd akkor is, amikor útra kelünk, hogy kegyelmednek reánk szabott idejében tovább éljük életünket. Amen. A 153. dicséretünket énekeljük most az ige hirdetés hallgatására készülve, a 153. dicséretünknek egyetlen versét, ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet.
Dicsérhet és tisztelhet.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, heti zsoltárunkat, a 94. zsoltárunkat olvasom. A Zsoltárok könyvének 94. fejezetéből tehát Isten igéje szól hozzánk, az első verstől a 23. versig terjedő szakaszból eképpen. Uram, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva. Emelkedj föl földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért. Uram, meddig fognak a bűnösök, vígadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet, gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat, azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákob Istene. Térjetek észhez, ti ostobák a nép közt, ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Az Úr tudja, milyen hiába valók az ember gondolatai. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét, mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kell védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosz tévőkkel szemben? Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám. Amikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélő székével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? Az igaz embernek, emberek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem, az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. Ellenük fordítja saját gazságukat, megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. Kedves testvéreim, amikor ilyen hosszú szakaszt olvasunk a Bibliából, akkor talán kissé nehezebbnek tűnik a megértése mindannak, amiről a zsoltáros beszél. Talán természetünknél, adottságainknál fogva jobb szeretjük a rövidebb bibliai szakaszokat, kis bölcs mondásokat, aranymondásokat, amelyeket úgy magunkkal tudunk vinni. Amikor a Zsoltárok könyvét olvassuk azonban, jó, ha újra meg újra előttünk van az, hogy a Zsoltároknak van egy egységes gondolata. Nehéz ezekből egy-egy kis versikét, egy-egy kis mondatot úgy kicsípni, hogy magunkkal víve emlékezzünk arra, amiről az egész Zsoltár beszél. Ezért olvastam, és ezért magyarázom most a testvérek előtt ezt az egész Zsoltárt, és buzdítom is a testvéreket arra, hogy vegyük elő, olvasgassuk el ennek a hétnek a folyamán azokat az üzeneteket, amelyeket a Zsoltáros szívén keresztül, ami Urunk Istenünk elénk hozott, és elénk hoz-e mostani időben is. Annál is inkább, mert ez a Zsoltár, annak ellenére, hogy milyen régi Zsoltár, olyan dolgokról szól, amelyeknek mi most is az átélői vagyunk. És valahogy, amikor olvasgattam ezt a Zsoltárt, egyre jobban azt éreztem, hogy olyasmiről szól ez a Zsoltár, amiről a mi életünk is szól, vagy kell, hogy szóljon a mi életünk is. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy a Földnek a története valamiféle olyan lineáris mozgásban van, hogy ami egyszer volt, az már többet nem ismétlődhet meg. Vannak olyan népek, vannak olyan mondások is, ugye, amelyek ebbe az irányba terelik a bölcsességükkel, az eszenciáikkal, a mi gondolkozásunkat. Ugye azt mondja a keleti mondás, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Ami önmagában igaz, ami valójában arra tanít bennünket, vagy arra ösztönöz bennünket, hogy becsüljünk meg minden egyes napot, mert a holnapi nap, a következő pillanat, ez egy másik nap lesz, egy másik pillanat. De ugyanakkor a Biblia elmondja nekünk, és tanítja nekünk, különösképpen a Jelenések könyvében ennek tanúi vagyunk, hogy a Föld történetének, a Földön élő emberiség történetének vannak bizonyos ciklusai. És sajnos ezekben a ciklusokban majdnem mindig ugyanaz valósul meg. Ez pedig az, hogy az ember fölépít valamit, naggyá tesz valamit a Földön, legfőképpen magát, aztán mindez Isten ítélete alatt összeomlik. És kezdődik előről az ember építkezése. Testvérek, rögtön már a Bibliában is tanúi vagyunk ennek, amikor is azt látjuk, hogy a bűneset után az ember fölépíti a maga nagy és hatalmas társadalmát, amely társadalom a gonoszságra épül. Az ember naggyá lesz, de a gonoszság által lesz naggyá. A gonoszság azt jelenti, hogy Istent az ember negligálja, Istent az ember nem veszi figyelembe, és aztán Isten véget vet annak a civilizációnak az özönvízzel. És amikor arra gondolunk, hogy az emberiség tanul, hogy az emberiség fejlődik, akkor Isten kijelenti nekünk azokról a régi időkről, hogy a civilizáció megépülésével, az özönvíz után hova jutunk el? Eljutunk Bábelhez. Az ember már megint mit akar? Istenné akar lenni. És az Istennek megint közbe kell nyúlnia. És össze kell törnie az embert, amikor Isten most nem özönvizet bocsájt a földre, mert szövetséget kötött Noéval, és megígérte, hogy többet ilyen módon nem pusztítja el az egész földet, Isten összezavarja a népek nyelvét. Hosszan lehetne ezt a sort folytatni, de újra és újra azt látjuk a történelemben, hogy az ember elkezd istenkedni, elkezdi kifejezni a maga erejét, civilizációk épülnek föl, és civilizációk egy pillanat alatt buknak meg és mennek tönkre, és az emberiség újra meg újra elkezd építkezni. És valahol mindig ugyanott ér véget. Ezért van az, hogy amikor a Zsoltárokat olvassuk, amelyeket több ezer esztendővel ezelőtt írtak meg, és amelyeket más korokban, más politikai helyzetekben írtak meg, ma mégis közel érezhetjük a szívünkhöz. Mert valószínű, hogy egy ugyanolyan fázisban íródtak meg ezek a Zsoltárok, amely életfázisban mi is, a magunk kultúrája, a világ van körülöttünk. Istenfélő emberektől származnak a Zsoltárok, és ez a Zsoltár is, a 94. Zsoltár, amely nem tartozik a legismertebb Zsoltárok közé, egy istenfélő embernek a fájdalmas felkiáltásával indul. Az Isten félő emberek úgy tűnik, hogy mindig különböztek a világ átlagától. Elmondja nekünk a Zsoltáros, itt a Zsoltárban, hogy hogy néz ki az ő világa, az ő kora, az ő civilizációja. És azt látjuk, hogy ő, aki most megszólal, kilóg ebből az egészből. Mert fájdalmasan kiállt föl, és azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő korában az Isten ügyét meggyalázzák. Istenhez kiállt, és azt kéri Istentől, hogy fizessen meg végre azoknak, akik őt negligálják, akik őt megtagadják, akik tőle elfordulnak. Fáj ennek az embernek a szíve, aki ezt a Zsoltárt írja, azért, mert a kortársaira tekint, és látja az ő életüket, amely arról szól, hogy Istent gyalázzák. Miért teszik ezt azok a kortársak? Elmondja nekünk a Zsoltáros a 4. verstől kezdődően, amikor azt írja le nekünk, testvérek, hogy az ő kortársai azt hiszik, hogy Isten vak. Hogy az Isten vak, hogy az Isten nem lát. Törvényt szegnek, törvényt sértenek abban a szent meggyőződésben, hogy az Isten ezt nem látja. Hogy az Isten ezzel nem foglalkozik. Ez a korszellem, amelyik Istent megtagadja, és az Istennel, mint létezővel lehet, hogy számol, de nem úgy, mint akinek köze van a mi világunkhoz. A Zsoltáros idejében sem tagadták meg Istent, de úgy gondolták, hogy az Isten talán most éppen másfelé fordul. Ó, mi most az Isten háta mögött vagyunk, most meg lehet csinálni dolgokat. Pont úgy, ahogy mi gyerekkorunkban, hogy apám nem szerette, ha a már nem használt szolgálati motorját bütyköljük és brünnyögtetjük ott a kertben. Ezért megvártuk, amíg kihúzta a lábát a parókiáról, és elment szolgálni. A legjobban annak örültünk, ha elment egy hétre evangélizálni, és még ott éreztük a kipufogó gázt a garázsba, de már vetődtünk is rá a motorra, próbáltuk berúgni és valahogyan brünnyögtetni édesanyánk nem kis félelmére. Na, azt gondoltuk, az apánk nem fogja meglátni. Mikor hazajött, körbe sétált a kertbe, és azonnal meglátta, hogy mi mit csináltunk. Mindenhol ott volt a keréknyom. Ott volt a virágágyásba, ott volt a sóderkupac tetején, mind ahol mi motoroztunk. Hát nekünk erre nem jutott akkor gyerekként, fiatalként gondolatunk. Mi azt gondoltunk, az apánk nem fogja tudni. Azonnal tudta, mikor hazajött. Azonnal tudta, hogy mi mit csináltunk. De az ember ilyen, azt hiszi, hogy az Isten vak. És úgy tűnik, hogy a Zsoltáros civilizációja is belefutott ebbe, hogy ők arra gondoltak, hogy hát Isten van, de épp nincs idehaza. És ha nincs idehaza, akkor azt csinálhatjuk, amit mi akarunk. És ezért a Zsoltáros nem csak fölkiált a szíve fájdalmából, nem csak leírja, hogy mit lát maga körül, hanem megszólítja ezeket az embereket. És emlékezteti őket, ezeket a balga bolondokat arra, hogy ne csinálják azt, amit csinálnak. Emlékeztet, védi, őrzi a Zsoltáros a szívében, a szavaival azt a tényt, hogy Isten nem fordult el, nem csukta be a szemét, sőt, ő, aki hatalmasabb az embernél, őrzi, védi és felügyeli azt, ami az övé. Tudják a testvérek, hogy a tévhitekből úgy tudnak emberek kijönni, hogyha meghallják az igazságot. Nem biztos, hogy rögtön elhiszik, de kell, hogy hallják az emberek az igazságot. És a Zsoltáros ezt teszi. Az ő kora egy nagy tévhitben él, és ő elmondja nekik az igazságot. Az igazság pedig az, hogy ahogyan az ember védi azt, ami az övé, azt mondja, az Isten is ügyel arra, ami az övé. Ne gondoljátok, hogy az Isten elfordult, elfeledkezett bármiről is. Azt is elmondja a Zsoltáros a 12. verstől kezdve, hogy Isten ezt a világot, ami az övé, a saját törvénye alapján fogja megítélni. És itt egyszerre két dolgot is elmond Istenről, fölhívja a hallgatóság figyelmét arra, hogy Isten igaz bíró. Isten ítélni fog. Még akkor is, ha a világ úgy gondolja, hogy Isten nem képes, vagy nem akar, vagy nem tud ítélni. Azt mondja, Isten ítélni fog. És azt is elmondja a Zsoltáros, hogy Isten az ő ítéletét a saját törvénye alapján fogja meghozni. Nem a bolond emberek törvénye alapján fog ítélkezni az Isten, hanem az ő saját rendje és törvénye szerint fog ítéletet hozni. Azt mondja a Zsoltáros, hogy boldog ember az, aki erről nem feledkezik meg, aki ezt szem előtt tartja. És bolond és balga az, és a saját vesztébe rohan az, aki Istennel kapcsolatosan mindezt elfelejti, vagy Istennel kapcsolatosan mindezt tagadja. Miután a 16. versben újra felidézi ezt a följajdulást a Zsoltáros, a világ miatt, az Isten gyalázatának ügye miatt, azonban valami más következik. Beszél az ő nyugalmáról. Nyilván értjük, hogy ő, aki most beszél, leírja nekünk a korát, a akkori civilizációt, de úgy szól erről, hogy ő kívül van ezen. És amikor valaki megkérdezné tőle talán az olvasói közül, hogy na te, aki most itt beszélsz, milyen vagy, akkor beavat bennünket abba a nyugalomba, ami az ő nyugalma. Abba a békességbe, ami az ő békessége. Egyértelmű, hogy a Zsoltáros a kisebbség ebben a képletben. Ő nem olyan emberek aspektusából szól, akik sokan vannak, ők kevesen vannak. Kisebbségnek lenni egyáltalán nem könnyű. Az békétlenséget jelent. De mégis azt mondja a Zsoltáros, hogy neki nyugalma van. Miért? Azért, testvérek, mert őt Isten megszabadította. Beszél nekünk ebben a Zsoltárban arról, hogy ha Isten nem lett volna irgalmas hozzá, akkor bizony ő már a csend honába lakna. És amikor azt gondolta, hogy most már összeesik, összerogy, akkor mit élt meg és mit tapasztalt meg? Azt, hogy Isten őt megsegítette. Az Isten szeretete megtámogatta őt. Megemlékezik ez az ember arról, hogy ő, aki másként tekintett Istenre, kiáltott Istenhez, és az Isten közölte vele az ő hatalmas erejét. Megmentette, megszabadította, megtámogatta őt. És amikor kérdezzük, hogy hogy tekint a holnapra, a jövőre, akkor a Zsoltáros azt mondja nekünk, hogy ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor ezekre gondolok, ezekre a személyes tapasztalataimra, akkor Isten ezek által az újra és újra rám törő aggodalmaskodást megtöri. Mert mindig eszembe jut, hogy roskadoztam már, de az ő szeretete megtartott. Már meghalhattam volna, de az ő kegyelme fölemelt engem. Ez a személyes tapasztalat az újra és újra feltörő kísértésekben bátorságot ad a jövőre nézve a Zsoltárosnak. Ha Isten megmutatta, hogy kedvel, akkor azt mondja a Zsoltáros, nem tehetem meg, hogy végül a kísértésekben odaállok a többség mellé. Mert ugye ez szokott lenni, hogy amikor valaki elnyomás alá kerül, kísértésbe kerül, akkor két úton járhat. Az egyik az, hogy tartja magát valamilyen pródon, megpróbál erősen ott állni, ami miatt őt megsértik, meggyalázzák. A másik az, hogy föladja magát. És azt mondja, hogy jó, akkor olyan leszek, mint a többi. Azt mondja el nekünk a Zsoltáros, hogy mivel Isten megmutatta már nekem azt, hogy kedvel, mert fölemelt és megszabadított engem, ezért én nem vállalhatok közösséget a gonoszokkal. Magát emlékezteti és bátorítja a Zsoltáros arra, hogy nekem meg kell állnom az Istennel való szövetségbe. És miközben erről beszél, azzal fejezi be a Zsoltárt, hogy elmondja nekünk és elmondja az akkori kor hallgatóinak is, hogy hiszi és biztos benne, hogy Isten következetes. És az Isten következetessége azt jelenti, hogy ő nem csak bíró, hogy ő nem csak törvényeket adott, hanem hogy az Isten mindezt hatékonyan fogja alkalmazni. Hogy ő valóban maga elé fogja állítani a gonoszokat, és meg fogja őket büntetni. Ezt most még nem látja a Zsoltáros, mert ha ezt látna, akkor már nem sírna, akkor már nem keseregne. De elmondja is, emlékezteti önmagát is, meg a hallgatókat is arra, hogy annak ellenére, amit most látunk, ne felejtsétek el, se igazak, se gonoszok, hogy az Isten végtelen követ, Isten végtelen következetes. A bűn nála mindig bűn marad, és ez azt jelenti, hogy a bűnnek nem fog elmaradni a büntetése sem. Kedves testvérek, érdekes világ tárul föl előttünk a Zsoltár és a Zsoltáros által. És amikor megértjük ennek a Zsoltárnak ilyen módon az akkori üzenetét, akkor rögtön azt gondolom, hogy ráérzünk arra, hogy valóban valami hasonló helyzetben volt ő, mint amiben ma is találtatunk, akik Isten félő életet igyekszünk élni. Hiszen amikor szétnézünk magunk körül a világban, amikor korunkra nézünk és kitekintünk a magunk kis szobájából, hát ebben ma nagyon sokat segít nekünk az internet, meg a televízió, meg a tömegkommunikáció, akkor azt látjuk magunk körül, hogy a mi korunk egyre istentelenebbül viselkedik. A civilizáció most is a közelében van egy olyan csúcsnak, amelyre már sokszor eljutott ez a civilizáció, annak a csúcsnak, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy én vagyok az Isten, hogy én döntök mindenről, és nincsen senki, aki engem megállíthatna, nincsen senki, aki engem számon kérhetne. Testvérek, a mi civilizációnk erről szól, hogy az ember minden. Az ember a legnagyobb és a leghatalmasabb. És ez természetesen, ez a gondolkozás, Isten szent rendjének a megsértése. Mert amikor az ember magát állítja a világ tetejére, akkor magát Isten sérti meg, a Teremtő Isten sérti meg, aki megalkotta ezt a világot, és nem mondott le a trónjáról. Isten tartja magát a világ fölött. Ott van. Mi könnyű helyzetben vagyunk, mert sokszor elhangzik közöttünk, hogy Isten nem csak teremtette ezt a világot, hanem fenntartja ezt a világot. Azaz Isten, köszöni szépen, ő a helyén van. Az első helyen, a legmagasabb helyen. Csak az ember bolondsága az, hogy erről elfeledkezik, hogy ezzel szembe megy, és a világ tetejére ő maga akar fölülni. Az ember ma nem torony magas épületeket épít. Bár vannak a világnak olyan helyei, az arab világban, ahol folyik egy őrült versenyzés, arra nézve, hogy ki tud magasabb épületet építeni. Hát nem tudom most éppen mennyi a világ legmagasabb épülete, de talán már az 1 kilométer körül vagyunk, ahol az ember föl tudott jutni egy épületbe, testvérek. Hát folyik egy ilyen építkezés is, de sokkal inkább folyik az emberi gondolkozásban egy építkezés, ami arról szól, hogy én vagyok az Úr, én vagyok a király, és én szabom meg a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy Isten szent rendjét megsértjük. Megsértjük Isten teremtési rendjét, amit ő ennek a világnak adott, és amely abból indul ki, hogy Isten Isten, teremtő, és az ember teremtmény. Ami abból indul ki, hogy Istennek, a teremtőnek, az emberrel van célja. És az a cél, hogy az ember, a teremtmény Isten dicsőségét megjelenítse ebbe a világba. De hogyan tudja az ember Isten dicsőségét kiábrázolni? Isten az embert a maga képére teremtette. De hogyan válik az Isten képe az emberen láthatóvá? Hát csak úgy, testvérek, hogyha az ember Isten rendje szerint éli meg az életét. És tudják, a testvérek, Isten ezt a rendet szépen elénk tárta. Ezt nem titkolta el. És azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy Isten az embert képessé tette arra, hogy ennek a rendnek megfelelően éljen. Ebben a rendben éljen. Amikor azt mondjuk, hogy az ember Isten szent rendjét megsérti, testvérek, akkor arról beszélünk, hogy az ember Isten teremtési rendjét, amelyben hordozhatná és amely által hordozhatná az Isten dicsőségét, félretolja, és a teremtési rend helyére odaállítja az ember a maga rendjét. És ez a rend, amit az ember maga állít össze magának, ez már nem az Istenről szól, ez arról szól, hogy én vagyok a király. Ez az ember dicsőségéről szól. Testvérek, azt gondolom, hogy aki szétnéz ma a világba, az látja, hogy az Isten rendje, aminek szép foglalata a 10 parancsolat, szép foglalata a Biblia kijelentése, az milyen és milyen mértékben kerül ki az emberi gondolkozásból. Talán a lopást soha olyan mértékben ez a világ nem tette általánosan elfogadott dologgá, mint ahogy ma megéljük. De hogy ma megéljük a lopást. Elmondták a kárpátaljai testvérek, hogy az újságban olvasták, hogy ott az ő megyéjükben, az ő környékükön épült valami 80 kilométer aszfaltút. Lejött az újságban a cikk. A gond az, hogy ők ebből egy centit nem látnak. Sehol. De megjelent az újságban. Aki elolvassa egy másik megyébe, Ukrajnába, az azt gondolja, hogy ott tényleg épült egy út. Hát nem megy oda senki megnézni. Nem. Az emberek elhiszik, amit a híradó, meg az újság közöl. Szinte általános dologgá lett az emberiségben az, hogy hazudunk. Hazudunk. Úgy vezetünk országokat, úgy vezetünk népeket, úgy politizálunk, hogy ez az egész a hazugságra épül föl. És amikor ez kiderül, akkor arról hallunk, hogy hát ezt máshogy nem lehet csinálni. Azért nem lehet máshogy csinálni, mert legálissá tettük. Elfogadottá tettük, hogy szabad füllenteni, szabad hazudni, és az általános gondolkozás, amit gyermekek között készítettek nem régiben itt Magyarországon, arra nézve, hogy mit tartanak bűnnek, stb. Hát a hazugságról azt írták a gyerekek, hogy az addig bűn, meg a lopás, amíg ki nem derül. Illetve addig nem bűn. Azt mondták, hogy az csak akkor bűn, ha kiderül. Ha nem derül ki, akkor nem bűn. Testvérek, az Isten rendjének a tiprása történik. Lopjunk csak, hazudjunk csak nyugodtan. Ha nem derül ki, akkor nem bűn. És az a problémánk ezzel, testvérek, hogy a korunk ezt egy olyan általános dologgá tette, hogy minden erre épül föl, a pénzvilág is erre épül föl. Folyamatos hazugságokra, amelyeket nyilván az átlagos hétköznapi ember észre se vesz, föl se fog. Csak egyszer bejelentik, hogy összedőlt a pénzvilág. Az átlagos hétköznapi ember nem érti. Hát az hogy lehet, hogy összedőlt? Hogy lehet, hogy összedőlt? Testvérek, úgy, hogy kidurrant egy hazugság lufi. Úgy dől össze. Hogy amire az ember azt hiszi, hogy az a biztos, mert hát itt van a kezembe, papírpénz, ott van a neten a bankszámlám, a sokszor, testvérek, annak a háttere, az alapja, amire főbb, nagy hazugság. Az ember ez nem veszi észre, de a Zsoltáros azt mondja, hogy a kora ilyen kor. És olykor, amikor kidurran a nagy semmi, a hazugság, a lopás, testvérek, akkor vegyük észre azt, hogy a korunkban folyamatos Isten gyalázás folyik. Amikor az abnormális szexualitási formákat elfogadottá tesszük, akkor tulajdonképpen az Isten rendjét gyalázzuk meg. Nem az az igaz, ahogyan Isten megteremtett bennünket. A Biblia azt mondja, az Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. És a Biblia azt mondja, hogy Ádám felesége nem egy másik Ádám lett, vagy Éva férje nem egy másik Éva lett, hanem ők ketten lettek egyé. Testvérek, amikor ezzel szembe megyünk, és azt látjuk, hogy a korunk ezzel szembe megy, akkor lássuk meg, hogy az Isten szent rendjét sértjük meg, és mindazt, amivel megsértjük az Isten szent rendjét, azzal meggyalázzuk az Istent, mert ezt tesszük elfogadottá. Így esnek szét a családok is. Nem kell összeházasodni, elég összeküldözni, együtt élni. Nem kell összeházasodni, testvérek, tiporjuk az Isten rendjét. Folyik ma is a népek kifosztása. A nagy igazak, akik a világ rendjére ügyelnek, és háborúkat indítanak itt is, meg ott is, nem azért teszik, testvérek, mert annyira szeretik az igazságot, hanem azért, mert azt nézik, hogy mit lehet még elvinni, ellopni, a magamévá tenni. Amikor az iraki háború elkezdődött, akkor az Amerikai Egyesült Államok serege úgy vonult be Irakba, hogy ott ilyen atomfegyver, olyan atomfegyver, a harmadik világháború a világ küszöbén. Aztán szép csendesen hallottuk, azaz nem hallottuk, hogy hát valójában nem találtak ott semmit. Valójában nem találtak ott semmit. De ha már ott voltak, mert találtak egy jó apropót, hogy ott legyenek, hát akkor egy kicsit ott voltak. Egy kicsit hasznot húztak abból, ami ott zajlott. Tulajdonképpen magával a világ vándorlással is ez folyik, csak nem látjuk át. Valakik fosztogatnak és hasznot húznak. Biztos, hogy úgy kell a dolgokat megoldani, testvérek, hogy a munkaerőt importáljuk. Biztos, hogy ez a dolgok megoldása. Hát nem volna inkább biblikus, vagy Isten előtt megfelelőbb azoknak a megsegítése, akik bajba vannak. Kárpátaljai testvérek elmondták, és ezen nagyon megdöbbentem, hogy a hihető statisztikák szerint már csak 100 000 magyar van körülbelül Kárpátalján. Nagyon sokan útnak indultak. Megértjük, mielőtt pálcát törnénk, azért mondtam, el kell menni személyesen, és meg kell nézni, hogy mi van ott. De testvérek, a nyugati világ nagyon örül. Most nem úgy fosztogatnak, hogy oda mennek, és fosztogatnak, most úgy fosztogat a nyugati világ, hogy kiszipkáz. Meg tudná tenni a nyugati világ, hogy a keresztény világ, a nyugati világ alatt a keresztény világot értjük, meg tudná tenni, hogy fölemeli a szavát ezért, hogy segítséget nyújt ott, de nem ezt teszi, kiszívja onnan azt, ami hasznos. Azért nincsen odakint szakember, meg már lassan Magyarországon sem, mert a nyugati világban mindenki elment. A nyugati világ ezt teljesen legálisnak látja. Ki lehet fosztani a népeket. El lehet húzni egy társadalomból a középréteget, amelyik dolgozik, amelyik termel, amelyik fenntart, ki lehet onnan emelni. Testvérek, ez is egy kizsákmányolás. És ez teljesen legálisan folyik a világban. Sőt, azt akarják nekünk beadni, hogy ez így is kell. Nem is mehet másként a világban, csak így. Nos, testvérek, azért kell korunk bűneiről beszélnünk, mert a kornak a szelleme, a szellemisége, a kornak a gondolkozása, azaz a többségnek a gondolkozása, még az Isten félő embereket is megvakítja, megigézi, és hogyha nem beszélünk az Isten törvényéről és rendjéről, és ezek alapján a bűnökről, akkor azokat megszokjuk, eltűrjük, és aztán elkezdjük magunk is tenni. Mi is ugyan olyanokká válunk. A Zsoltáros fölkiáltott. Nem akart megbékülni azzal a világgal. És amikor a testvérek úgy érzik, hogy talán túl sokat beszélünk ennek a világnak a bűneiről, akkor hadd mondjam, azért tesszük ezt, mert a kor szelleme, a többség gondolkozása, ugye a demokrácia, ami ennek a kornak a szervező eleme, elve, az arról beszél, hogy a többség gondolata az igazság. És nekünk újra meg újra keresztény embereknek ki kell mondanunk a világban azt, hogy mi az igazság. És emlékeztetni akarlak benneteket is, mielőtt belecsúsztok a korszellem szerinti gondolkozásba, hogy az Istennek van rendje, az Istennek van törvénye. És a keresztény ember nem adhatja oda magát a többség gondolkozásának, mert nem az az igazság, hanem az az igazság, amit Isten mond. Amikor megtűrjük és szótlanul vesszük, sőt természetesnek tartjuk, hogy a gyermekeink összeköltöznek és úgy élnek, hogy nem házasodnak össze, akkor testvérek, az azt jelenti, hogy a kor gondolkozásának, a kor szellemének válunk az áldozataivá. Akkor már megszoktuk, megtűrjük és magunk is cselekedjük. Amikor lopunk és hazudunk, amikor Isten rendjét figyelmen kívül hagyjuk, testvérek, akkor pontosan olyanokká válunk. Akkor csak annyi a különbség köztünk meg a világ között, hogy mi vasárnap délelőtt el szoktunk ide jönni. És ez nem igazi nagy különbség. Az igazi nagy különbség Isten gyermekei és a világ fiai között az, hogy nekünk más világképünk van. A világ fiai világképe tetején ők maguk ülnek, az ember ül. Az Isten gyermekeinek világképe pedig úgy rajzolódik meg, hogy mindenek fölött ott van az Isten. Aki uralkodik, aki törvényt ad, és aki egyúttal mindent el is bírál. Igazgat ehhez bennünket? Igazgat ehhez bennünket? Tudunk-e nemet mondani, például gyermekeink kívánságának, amelyek nem jó irányba viszik őket? Mert nem gondolom, hogy bármilyen gyermeket jó irányba visz az, ha szörnyek között nő föl. A gyerekjátékok többsége, testvérek, szörnyekről szól. Borzalmas dolgokról szól. Tudunk-e nemet mondani? Vagy magunk is beállunk abba a sorba, hogy a világ ezt adja ma a gyerekeknek, akkor én is ezt adom. Nem minden, amire a gyermekeink vágynak, nem minden hasznos és nem minden jó. És ha mi igaz, istenfélő emberek vagyunk, testvérek, akkor ez az a pont, ahol el kell döntenünk azt, hogy kinek adunk igazat. Igazat adunk a korszellemnek, és megyünk együtt a világgal, vagy ragaszkodunk Isten rendjéhez. Ma nem trendi az, hogy egy gyermeket imádkozni tanítsunk. Megtartjuk-e ezt az igényt magunknak, testvérek? Gyermekeinkkel, unokáinkkal kapcsolatosan. Ragaszkodunk-e ahhoz, hogy ők eljönnek hozzánk, és nálunk leülnek az asztalhoz, akkor itt imádkozunk. Azt fogja mondani a gyermek, meg az unoka, hogy ő ezt nem akarja. De ragaszkodunk-e hozzá, hogy itt, az én házamban ez a rend, hogy mi Istennel beszélünk. Tőle kérünk, neki dolgokat megköszönünk. Itt dől el az, testvérek, hogy igazán Isten gyermekei vagyunk, vagy olyanok, akik szépen besimultak a kor szellemiségébe, a többség gondolkozásába, akik eltűrik, sőt majd egy idő után már nyugodt szíve cselekszik is a bűnöket. Ha valakinek kételje van afelől, hogy ez a Zsoltárok idejében volt így, meg azt mondom, hogy most így volt, az olvassa a Korintusi levelet. Pál apostol idejében is így volt. Olvassák el, testvérek, a gyülekezeteknek írt leveleket. Miről szólnak azok? A problémákról szólnak, a világ problémáiról szólnak. Nem, a keresztények problémáiról szólnak, akik elvilágiasodtak. Az, hogy a Pál apostol korintusi gyülekezetnek, hogy olyan bűnöket követtek el, amiket a világ se követ el. Ti nem csak hogy belesimultatok a világ gondolkozásába, hanem az élen jártok, úgy viselkedtek, mintha Isten nem lenne és nem létezne. Izgat bennünket, testvérek, az, hogy Isten rendje szerint éljünk. Egyáltalán emiatt szokott még fájni a szívünk. Amikor ránézünk emberekre, vagy meghallgatunk egy híradót, szokott fájni nekünk a szívünk azért, hogy Uram, a Te rendedet gyalázat éri. Csak akkor fáj így a mi szívünk Istenért, ha mi őt igazán szeretjük. És ha nem fáj a mi szívünk azért, hogy az Isten rendjét és a törvényét lábbal tiporják, testvérek, akkor az arról szól, hogy nem szeretem igazából az Urat. Nyilvánvaló, hogy kérdéses annak a férjnek a szeretete a felesége iránt, aki elnézi, hogy az utcán meggyalázzák a feleségét, az semmit nem tesz. Ugye? Akkor megkérdőjezzük, hogy tényleg szereti őt? Nem az van a dolga, hogy védje, odálljon mellé. Testvérek, ha mi olyan keresztjének vagyunk, akiknek nem fáj az, hogy Istent bántás éri, hogy az Isten törvényét bántás éri, akkor szembesüljünk az, hogy nem szeretjük már őt igazán. Vagy nem szeretjük még őt igazán. Emlékeztetlek benneteket is a Zsoltár szavával, hogy Isten következetes, védi azt, ami az övé. És azt mondja nekünk egy másik Zsoltár, a 24. Zsoltár, így szoktuk énekelni, az Úr bír ez egész földdel. Az azt jelenti, hogy az Úré a föld. A föld nem a miénk. Még akkor se a többség azt gondolja, az Úré a föld. És ő a saját törvényeihez hűségesen irányítja azt, ami az övé. Igazgatja és megítéli. Mivel bátorítjuk magunkat? Amikor a kísértésekben, ezekben a lelki háborúkban összetörnénk, azzal bátorítjuk magunkat, testvérek, hogy Isten szabadító. Hogy már megszabadított bennünket. Kivett bennünket a halál torkából, a kárhozatból. Hát hogy ne tudna megszabadítani itt ebbe a világba? Hogy ne állna mellém, ha én szeretem őt? Azzal bátorítjuk magunkat, hogy Isten igaz bíró, aki minden bűnért számon fog kérni minden bűnöst. Lehet, hogy most még a bűnösök nevetnek. Lehet, hogy most még a bűnösök ugrálnak, verik a mellüket, dicsérik magukat, de tudjuk, és nektek és nekem is tudni kell, hogy Isten mindenkit számon fog kérni. És lehet, hogy ez a hatalmas civilizáció, mi most élünk, két nap alatt össze fog dőlni, abban az értelemben, hogy az ember istenség egy pillanat alatt ledől, mert az Isten már megtette, és az Isten meg fogja újra tenni. De azzal vigasztalódunk, hogy ez az igaz bíró Jézus Krisztusért, aki által mi hozzájövünk, akiben nekünk közben járunk van előtte, meg fog nekünk kegyelmezni. És miközben ez a világ összedől a maga önistenítésében, mi tudjuk azt, hogy az élő Istennel, a világ teremtőjével és fenntartójával való szövetségünkben mi meg fogunk maradni. Mi meg fogunk maradni. Erősödjetek ebben a hitben, és erősödjünk ebben a hitben, amikor majd idejárulunk az Úrasztalához mindjárt, hogy szabadító Istenünk van. Aki megmutatta nekünk az ő hagy és hatalmas szeretetét. Megmutatta azt, hogy ő igaz és következetes bíró. És azok, akik szeretik őt, nem fognak csalódni. Azok azt fogják átélni, amit átélt ez a Zsoltár is. Így vegyük elő, így olvasgassuk ezt a Zsoltárt szívünknek bátorítására, vagy éppen annak érdekében, hogy megrettenjünk, hogy tisztuljon a mi életünk mindattól, amit Isten rendjével szemben életünkben megtűrünk. Amen. Testvérek, gyertek fennállva, énekeljünk most a 215. dicséretünket, keressük ki, és a 215. dicséretünk első 3 versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádságra. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh.
Elvettem, mint jó, a bűnösök. hogy ne juss a kromlásra. Te untál, drága vér, elvezett jókért. Viselj gondot anyájra, én is jót vagyok, én is jót vagyok. Nyájadnak legkisebbje, kit te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz. Az épies helyekre kérlek az értékből, töredelmes szívből, fogadj végy kegyelmedbe. Ím előtted állok, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek, bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel. Védkeztem te ellened, kérlek mindazáltal, nagy irgalmassággal.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, még azt sem tudjuk sokszor, hogy milyen messze tévejedünk tőled, a te igédtől, a rendettől, kijelentésedtől, ha csak te nem emlékeztetsz erre bennünket. És köszönjük, hogy újra és újra megteszed velünk itt lévő közösségeddel, hogy prédikáltatod nekünk a te igédet, a te rendedet, a te törvényedet, mindahhoz, amihez hű vagy, ami alapján bennünket is, és ezt a világot is megítéled, és meg fogod végül majd ítélni. Köszönjük, hogy most bennünket is intesz, de egyúttal bátorítasz is, hogy ragaszkodjunk mi csak te hozzád, aki megmentettél bennünket, amikor fiadat, az Úr Jézus Krisztust érettünk, elküldötted, amikor újjászültél és megtérésre hívtál bennünket. Köszönjük, hogy kimentettél bennünket ennek a világnak a gondolkozásából, és köszönjük, hogy új életet ajándékoztál nekünk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor bölcstelenül éljük meg mindennapjainkat. Kérünk, légy segítségül nekünk, hogy téged szerethessünk mindennél jobban, aki a legtöbbet és a legnagyobb áldozatot hoztad érettünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy fájjon a mi szívünk, amikor mindenről elfeledkezünk. Fájjon a mi szívünk, amikor a világra tekintünk, amelynek csalogatása hozzánk is elér, de azt látjuk, hogy ez a világ nem számol veled. Úrunk, tedd érzékenyé a mi lelkünket, lelki ismeretünket arra, hogy mi tudjunk szüntelenül melletted dönteni. Ha rettenne is a mi szívünk, erősítsél meg bennünket. Könyörülj meg, hogy azzal a szabadsággal, amire megszabadítottál bennünket, bölcsen és igazán tudjunk élni. Áld meg így életünket az elkövetkezendő napokban is, és könyörülj meg rajtunk, hogy a tieid lehessünk életünk teljességével. Amen.